Kedves gyülekezet, a mai délelőtt folyamán én nem egy biblia versről, vagy egy alapvető gondolatról szeretnék szólni, hanem a mai alkalommal szeretném, ha egy bibliai könyvet teljes egészében átnéznénk. Természetesen egy hosszú könyvet nem lehet egy alkalommal áttekinteni, és ezt a viszonylag rövid, öt fejezetből álló bibliai könyvet sem fogjuk tudni minden versében áttekinteni, de sokat fogunk olvasni ebből a könyvből, és szeretném, hogyha az egész könyvnek a mondani valója, a tartalma úgy egyben állna előttünk. Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de nagyon gyakori az, hogy az ember ismer nagyon jól egy-egy bibliai könyvből kívülről is igét, de hogy az az egész könyvnek a szerkezete miért, hogy. Szóval én most ezt szeretném, hogyha egy ilyen könyvet áttekintenénk, és ez a könyv Jeremiás siralmai. Csodálatos ez a könyv. Csodálatos, majd látni fogjuk, és hogy miért van ennek különösen nagy aktualitása a jelenben most nekünk. Ha most azt kérdezném, hogy miről szól Jeremiás siralmai, akkor mit mondanánk? Miről szól Jeremiás siralmai? Mi a fő mondani valója ennek, szerintetek? A népért? Könyörög a népért, így van. Így van. Jó, na, nézzük akkor még részletesebben. Elsősorban, Jeremiás siralmainak ki a szerzője, ugye egyértelmű, hogy Jeremiás próféta, ugye ebben senki nem vitatkozik, tehát ugye még a bibliai kritikusok sem, tehát Jeremiás próféta írja ugye ezt a könyvet, aki időszámításunk előtt 626-tól 580-ig végzett prófétai szolgálatot, és hadd mondjuk azt, hogy ez a Júda királyságának az utolsó időszaka volt, nagyon-nagyon nehéz időszak, a babiloni fogság előtti időszak volt ez. Ekkor ugye már csak Júda létezik, az északi országrész ugye már nem létezett ekkor, de Isten népe nagyon komoly bálványimádásba merült, és ezért Isten büntető ítéletet helyezett kilátásba a babiloni fogságot, és ezt már Jeremiás próféta előtt Sofóniás próféta és Habakuk próféta is megjövendölte. Tehát Jeremiás már épített a korábban elhangzott üzenetekre, és talán csak annyit még itt bevezetőképpen, hogy éppen ezért, minek utána ezt a nagyon komoly és hát sötét jövőt kilátásba helyező üzenetet ő is közvetítette, ezért nem volt könnyű Jeremiás próféta élete. Ugye börtönbe vetették, meg akarták ölni, szóval a legkülönbözőbb nyomorúságokat kellett Jeremiás prófétának elszenvednie, de változatlanul hirdette. Azt mondta, hogy én elhallgatnám, nem mondanám, de mintha égő tűz volna a csontjaimba rekesztve. Muszáj mondanom, amit az Úr rám bízott, figyelmeztetni, ember téri meg, mert ha nem térsz meg, akkor súlyos következménye lesz. És ezt hirdette Jeremiás próféta, és ezért érte ez a rengeteg nehézség, ugye, ami történt az életében, amit Jeremiás könyvében olvashatunk is. De a nép ugye hallani nem akart erről az üzenetről, megkeményítette a szívét a megtérésre hívó üzenettel szemben, és ezért be is következett a babiloni fogság, három hadjáratot indít Nabukodonozor, és ez volt a történelmi háttér. Az első hadjáratnál csak viszonylag kevés számú fogoly csapatot vittek el, ekkor került Dániel is babiloni fogságba és az ő társai. Utána a második hadjárat a legnagyobb számú fogságra vitel volt, nagyon sok embert vittek el a babiloni fogságba, és a harmadik támadáskor pedig a templomot és magát Jeruzsálemet is lerombolja Nabukodonozor, tehát ilyen állapotba kerül a templom és Jeruzsálem. Na hát akkor miről is szól ezek után Jeremiás siralmai? Tulajdonképpen nagyon érdekes, mert Jeremiás siralmai egy költői műnek számít ez a könyv, egy költői mű, ami tulajdonképpen egy imádságos gyötrődés. Könyörgések sorozata, és sír és kesereg a város pusztulása felett, amit át kellett, hogy élni, át kellett, hogy éljen, de ugyanakkor remény is van ebben a költői műben, ebben a bibliai könyvben. Nagyon megrázó azt látni, hogy Jeremiás próféta, aki maga megmenekült. Noha nem tudom, tudjuk, hogy mi lett Jeremiás prófétának a sorsa. nem ment a fogságba, őt nem vitték el a babiloni fogságba, ő ott maradt Júdában. És akkor történt az Jeremiás könyvének a vége felé, olvassuk ezt a történetet, hogy az a kevés számú ember, aki ott maradt Júdában, félt attól, hogy jön egy újabb hadjárat, és őket is elviszik, és ezért Jeremiás prófétához küldettek, hogy az Úr adjon kinyilatkoztatást, hogy mit csináljanak. Miért? Mert ők Egyiptomba akartak testületileg elmenekülni a Nabukodonozor haragja elől. És az Úr válaszol Jeremiás próféta által, hogy maradjanak nyugodtan a földjükön, az Úr jó indulatra fogja indítani Nabukodonozort, nem fogják őket bántani. Az üzenetet megint nem fogadják el, és mennek Egyiptomba, és Jeremiást is viszik magukkal. Tehát tulajdonképpen Jeremiást elhurcolják így, ilyen értelemben, ugye a fogoly, tehát bocsánat, a megmaradt embertömeggel elmegy Egyiptomba, és soha többet nem tér vissza a szülőföldjére, Jeruzsálembe, Júdába, hanem ott hal meg Egyiptomban. De nézzük meg, megrázó a könyvben, majd látni fogjuk, hogy milyen mély bánata van a város pusztulása miatt, és egyetlen egy dolgot nem látunk ebben a könyvben, egyetlen egy dolgot, bocsánat, hogy ezt a szót mondom, az elégtételt. Az, hogy, na ugye, hogy megmondtam nektek, hogy ez lesz az eredménye, na én szóltam, semmi, hanem együtt kesereg, siránkozik az őszinte hívőkkel, és mélységesen fájlalja az Istennek a büntetését, amit kénytelen volt megengedni a nép életében. Ennyi bevezető után nézzük meg akkor a könyvnek a tartalmát, és akkor kezdjünk olvasni. Jó néhány igét fogunk olvasni mindjárt az első pontnál, mert nézzük meg, hogy milyen helyzetbe és állapotba került Júda és Jeruzsálem. Tehát Jeremiás irámainál vagyunk. Az első fejezet, első két versét olvassuk, és a szörnyűségeket, amiket majd itt végig leír, de nézzük meg, hogy itt az első két versben milyen különleges törvényszerűséget mutat egy fél gondolat, fél mondat erejéig. Így olvassuk, jaj, de árván ül a nagy népű város, olyanná lett, mint az özvegyasszony. Nagy volt a nemzetek között, a tartományok közt fejedelemasszony, és robotossá lett. Sírván sír éjjelente, és könny borítja az orcáját. Senki sincs, ki vígasztalná azok közül, akik szerették. Mind megcsalták barátai, ellenségeivé lettek. Mi ebben az óriási nagy tanúság? Ugye leírja azt, hogy milyen állapotba kerül, ugye, hogy mint egy özvegyasszony, aki pedig milyen hatalommal, milyen tekintéllyel bírt előtte, de mi ebben a második versben ez az óriási törvényszerűség? Senki sincs, ki vígasztalja, kik közül sem. Akik szerették, akik korábban mellette voltak. Nézzük meg, mennyire döbbenetes ez a gondolat két szempontból is. A rosszban vannak társak. Sátán kísért, Sátán csábít a rosszra. Emberek által, ugye a szívünkön a késztetések által. És amikor az ember követi a rosszat, és bajba kerül, hol vannak a rosszra csábítók? Hol vannak azok az álbarátok, hogy úgy mondjam, akik talán még löktek is bennünket a rossz irányba? Azok már nincsenek ott. Igen, ez történt Júdával, Jeruzsálemmel, Isten népével. Nézzük tovább, a második fejezet 15. verse a következőt mondja, összecsapják felettet kezüket minden járókelők, süvöltenek és csóválják fejüket Jeruzsálem leánya felett. Ezé az a város, amelyről azt mondták, tökéletes szépség, az egész földnek öröme. A 21. vers első része, az utcákon a földön fekszik gyermek és vén, szüzeim és ifjaim fegyver miatt hullanak el. 4. fejezet, első verse, jaj, de meghomályosodott az arany, elváltozott a szép színarany, kiszóradtak a szent hely kövei minden utca szegletére. Nem olvasom tovább. Annyira szörnyű, hogy leírja, hogy milyen éhség, nyomorúság, szenvedés. Szóval nem, ne is, tényleg ne is olvassuk tovább, mert szívet rázó, amilyen állapotba és helyzetbe kerül Júda és Jeruzsálem. Olyan érdekes, hogy azt írja Jeremiás, hogy a hitetlenek közül is, a pogányok közül is senki sem gondolta volna, hogy ez a gyönyörű város ilyen sorsa fog jutni. Tehát senki még elgondolni sem tudta volna ezt. De tegyük fel azt a kérdést, és ez a kérdés most, kérem, tényleg válaszoljatok, ki okozta ezt a hatalmas nagy csapást? Ki okozta ezt a hatalmas nagy csapást? Ki okozta? Olvassuk el. A második fejezet, másodiktól a hatodikig terjedő versei számomra egész különösek. Azt olvassuk, elnyelte az Úr, nem kimélte Jákobnak minden hajlékát. Letörte haragjában Júda leányának erősségeit, a földre terítette. Megfertőztette az országot és fejedelmeit. Felgerjedt haragjában letördelte Izraelnek minden szarvát, hátra vonta jobb kezét az ellenség elől, Jákob ellen pedig, mint lángoló tűz emésztett körös körül. Még majd olvassuk tovább, de mit mond? Ki végezte ezt a pusztítást? Maga az Úr. De milyen módon? Egyszerűen annyit tett, hogy hátra vonta az ő védő kezét, és megengedte, hogy az ellenség diadalmaskodjon. De tulajdonképpen az Úr volt az, aki ezt a büntető ítéletet hozta a népre. Nem ő volt effektíve, aki öldökölt, amikor mondja, hogy ez átvitt képletes értelmű, hanem az ellenség, ugye a babiloniaiak voltak, de eszköz volt, a fenyíték eszköze volt az Isten kezében, ugye Nabukodonozor és a babiloni birodalom. Nagyon érdekes, olyan elgondolkodtató, egyetlen egy sort szeretnék felolvasni, hogy Júda, a Proféták és Királyok című könyvből, Júda szenvedése arányban állt ismeretével. Figyeljük! Arányban állt ismeretével, és azokkal az intésekkel, amelyeket semmibe vett és elutasított. Isten hosszú ideig késleltette büntetését, de most meglátogatta őket haragjával. Egy mondatot előre olvasok azért, majd később fog erre sor kerülni, de hadd olvassam. Így kísérelte meg utoljára megállítani Júdát a gonosz útján. Döbbenetes azért ez a mondat, de az első két szóra mondatra szeretném most a figyelmet hívni. Júda iszonyúan szenvedett, Jeruzsálem iszonyú szenvedéseket élt át, de mit mond? Arányban állt ismeretével és azokkal az intésekkel, amelyeket semmibe vett és elutasított. Álljunk meg itt egyetlen egy pillanatra, és tegyük fel azt a kérdést, hogy akkor miért is történt Jeruzsálemben és Júdában ez a mérhetetlen pusztulás? Mi volt ennek a végső oka? Nézzük meg, olvasunk néhány Biblia verset itt is. Először az első fejezet 8. versének az elejét. Vétkezvén vétkezett Jeruzsálem, azért lett csúfsággá. Nézzük meg a 9. verset elejét. Szennye a ruhája szélén, nem gondolt jövőjére. Figyeljük, nem gondolt jövőjére. Akkor nézzük meg a második fejezet 14. versét. Azt mondja a 14. vers, a te prófétáid hazugságot és bolondságot hirdettek néked, és nem fették fel a te álnokságodat, hogy elfordították volna fogságodat, hanem láttak te néked hazug, és megtévejítő prófétálásokat. Mit mond Jeremiás próféta? A prófétáknak mi lett volna a feladatuk? Hogy a népet az ő bűneire figyelmeztessék, hogy térjenek meg az ő bűneikből. Ezzel szemben miket hirdettek? Olyan kellemes beszédeket, emlékszünk, amikor Jeremiásnál, tehát magában a Jeremiás próféta könyvében mit olvasunk? Hogy azt mondják néked, hogy békesség lesz neked, aki pedig a gonosz úton jársz. Altatták a népet, ahelyett, hogy igazi megtérésre vezették volna. És ezért következett be mindaz, ami bekövetkezett az ő életükben. Még egy igét hadd olvassunk a 4. fejezet 13. verséből. Az ő prófétáinak bűne, az ő papjainak vétke miatt van ez, akik az igazaknak vérét ontották abban. Tehát a papok, a vének között is hatalmas álnokságok és bűncselekmények voltak. Álljunk meg itt egy pillanatra, és hadd kérdezem, miben hasonlít és miben tanulság ez a mi számunkra is, most itt a végidején élő Isten népe számára, miben tanulság önmagában ez a részlet? Az Isten itt a végidején Jézus eljövetele előtt mire akar bennünket felhívni? Az igazi megtérésre. Rámutat a mi bűneinkre, rá akar mutatni a bűneinkre a prófétai írások által, az ő szava által. És mit akar? Hogy kiózanodjunk, és hozzátérjünk a mi bűneinkből. Miért? Mert az Isten hosszú tűrő, nagyon hosszú tűrő, de vég nélkül nem engedi a bűnt. Egy idő után véget fog vetni az ő visszajövetelével a bűnnek. És ezt az időt megtérésre adta mindannyiunk számára. De hogy használjuk ezt fel? A kellemes beszéd tetszik nekünk jobban, hogy minden rendben lesz, nem lesz itt semmi probléma. Maradjál csak így nyugodtan, az Úr látja, hogy gyenge vagy, majd könyörületes lesz. Vagy pedig határozottan szól hozzánk az Úr szava, hogy ember, térj meg, és vedd a szívedre az intést, a figyelmeztetést, melyet szeretetből, az irántad való szeretetből küldök hozzád. Az előbb tulajdonképpen azt mondtam, hogy csak ebből a könyvből fogunk olvasni, de azért egy igét hadd olvassak, csak 3-4-et kell előleraznunk Ezékiel könyve 5. fejezetéből. Nézzük meg, hogy az Úr hogy panaszkodik az ő népére, az ő népének a gonoszságára, hogy panaszkodik, és milyen különös dolgot mond Ezékiel 5, 6-tól 8-ig. Azt mondja az ő népéről, Jeruzsálemről, ugye? Azt mondja, hogy de pártos volt törvényeim iránt, gonoszabbul, mint a pogányok, és rendeléseim iránt inkább, mint a tartományok, amelyek körülötte vannak, mert törvényeimet megutálták, és rendeléseimben nem jártak. Azért így szól az Úristen, amiért ti pártosabbak voltatok, mint a pogányok, akik körülöttetek vannak, rendeléseimben nem jártatok, és törvényeimet nem cselekedtétek, sőt, csak a pogányok törvényei szerint is, akik körülöttetek vannak, nem cselekedtetek, ezokért így szól az Úristen, imi én is ellened leszek, és teszek közötted ítéletet a pogányok szeme láttára. Nem szörnyű ez a Biblia vers? Azt mondja, még a körülötte lakó népek is bizonyos szempontból jobban viselkedtek, már bocsánat ezért a kifejezésért, tehát nem merültek sokszor olyan mélyen a bűnbe, mint ahogy ők merültek. Igen, ezért volt ez az ítélet. És mit olvastunk? Júda szenvedése arányban állt ismeretével, és azokkal az intésekkel, amelyeket semmibe vett és elutasított. Többször idéztem már ezt az idézetet, de szeretném, hogyha nagyon komolyan végig gondolnánk, mert egyfajta értékítéletet mutat az Isten szemével a bűnökkel kapcsolatban. Azt olvassuk a Pátriárkák és Proféták című könyvben, engem ez az idézet már nagyon-nagyon régóta foglalkoztat, és nagyon megrázott, többször idéztem ezt már. Azt mondja, hogy a világ megváltója kijelenti, hogy nagyobb bűnök is vannak, mint amelyekért Szodomának és Gomorának el kellett pusztulnia. Olyan érdekes ez, nem? Hát azért Szodoma és Gomora ugye a csúcs volt bizonyos értelemben, és az Úr nem is tűrte tovább a gonoszságot, elpusztította őket ugye tűzzel. De nézzük meg, hogy mik ezek a nagyobb bűnök, és most figyeljük. Akik hallják az evangélium bűnbánatra hívó szavát, és nem szívlelik meg, bűnösebbek Isten szemében, mint Sittim völgyének lakói. Mert hallják az Úr szavát. A pogányok, ugye azt mondja, hogy a pogányoknál is gonoszabbul viselkedtek, nyilván, hogy ők is nagy gonoszságokat követtek el, de Isten szemében nagyobb volt Júdának meg Jeruzsálemnek a bűne, mert ők tudták, hogy mi az Isten beszéde, és azt utasították vissza. Figyeljük, és hogy fejezi be? És még nagyobb azoknak a bűne, akik vallják, hogy ismerik Istent, és az ő parancsolatait megtartják, de jellemükben és mindennapi életükben megtagadják Krisztust. Tehát Isten a bűnök súlyát az ismeret arányához méri. Ha mi ismerjük az ő szavát, valljuk, hogy az ő népe vagyunk, de a mindennapi életünkben, szavainkban, cselekedeteinkben megtagadjuk őt, az Isten szemében ez egy óriási bűn. Nagyobb, mint annak az embernek a bűne, aki nem is tudja, hogy igazából mit tesz, mert nem ismeri az Isten szavát. És így volt ez ugye Isten népével is. Igen, az ő szenvedése arányban állt az ő ismeretével, az elutasított figyelmeztetéssel és intéssel. De még itt van egy jó pár dolog, erre csak szóban utalnék, de most térjünk rá a reményre. Nagyon érdekes, mielőtt azért ezt kimondanám, csak három pontot, csak egész röviden hadd foglaljak össze. Azt olvassuk, hogy az Úr ebben a helyzetben, amikor a nép már ennyire elvadult, és a próféták is ilyen állapotba kerültek, hogy a próféták által sem szólt már. Tehát már nem küldött semmi olyat, ami Jeremiás volt ugye az utolsó, aki által még próbált üzenetet küldeni a népnek, de utána elhallgatott a prófétai üzenet, mert nem volt fül, aki meghallotta volna. És teljesedett mindaz, amit az Úr előre kijelentett. Hadd kérdezzem meg, az Úr előre kijelentette, hogy ez lesz a következménye, ha elfordulnak tőle? Ez. Igen. És ki előre kijelentette? Olyan érdekes, hogy az Isten nem hajt végre büntető ítéletet addig, amíg előtte bőven nem ad időt arra, hogy valaki megtérjen. Közli vele a világosságot, az ő igéjét, és az emberi a választás. Olyan érdekes, hogy figyeljük meg, nagyon-nagyon, én számomra ez egy annyira elgondolkodtató dolog, hogy amikor az Isten büntető ítélet a bűn, a megsokasodott bűn miatt tart büntető ítéletet, előtte mindig figyelmeztet. Ez most nem az általános pusztulása meg minden, ami történik, hanem amikor kimondottan isteni ítélet. Itt volt az özönvíz ideje, a Noé ideje. Az Úr mit csinált? Mindenkihez eljuttatta az üzenetet, hogy tudjanak választani. Lót, Szodoma és Gomora napjaiban volt ott közöttük valaki, aki figyelmeztette őket? Ugye ott volt Lót, aki figyelmeztette őket. Semmibe vették az intést. És most a vég idején, mielőtt az Isten a végső büntető ítéletével meglátogatja a földet, mit fog tenni? Mindenki előtt fel fog hangozni a tiszta üzenet. Miért? Hogy az ember választhasson. Mit mond az ige? Lásd, elődbe adtam ma az áldást és az átkot, az életet és a halált. És mit mond? Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod. Tehát az Isten soha nem hajt ítéletet, az ő büntető ítéletét nem hajtja végre addig, amíg előtte bőven nem ad lehetőséget és alkalmat a megtérésre, a hozzáfordulásra. Na de nézzük meg azt, hogy ebben a minden elképzelést felülmúló nyomorúságban Jeremiás próféta mibe tudott belekapaszkodni, és mi volt az ő vígasza? Mert óriási vígasz van ebben a fejezetben. Nézzük meg a harmadik fejezet, 20-tól 23-ig terjedő verseket. Figyeljük. Azt mondja, hogy vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Ezt veszem szívemre, azért bízom. Az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel meg-megújul, nagy a te hűséged. Mit mond? Azt mondja, hogy vissza-vissza emlékezik, és megalázódik bennem az én lelkem. Itt van a büntető ítélet. És ezen közben mit csinál? Mire gondol vissza? És miért alázódik meg az ő szíve? Miért? Mire gondol vissza? Arra a rengeteg lehetőségre, arra a rengeteg alkalomra, amit az Isten adott az ő egész népének a megtérésére, a rengeteg üzenetre, amit küldött, a türelmére, a szeretetére, ahogy az ő bűneik ellenére bánt velük. Mert ez a gonoszság ekkor már a tetőfokára hágott, de nem ekkor kezdődött. Csak egy igét hadd olvassak fel, egyetlen egy igét. először kívülről mondok kettőt. Emlékszünk, hogy Jeremiás próféta is mit mond, hogy mit cselekedett az ő népe, az Isten népe. Felcserélte az Istent, az ő élő Istenét tehetetlenségekre, bálványokra. Hogy fogalmazza ezt a Zsoltár író? Felcserélték az ő Istenük dicsőségét ökörképére, amely füvet eszik. Ugye ott a bálványozás. Mit cselekedtek? És az Isten mit tett? Hordozta tovább őket az ő bűneik ellenére. De olvassuk el a Nehémiási igét, mégsem tudom tartani, hogy nem csak ebből a könyvből idézünk. Nehémiás könyve 9. fejezet 26-tól a 28-ig terjedő vers. Én azt kérem mindenkitől, aki meg tudja ezt most jegyezni, tehát nem felejti el, hogy otthon olvassuk el a 9. fejezetet egészében, az egyik legdöbbenetesebb fejezet, ahogy az Isten népének a történelmét egy bizonyos szempontból felvázolja itt az ige. De nézzük meg a 9. fejezet 26-tól a 28-ig terjedő verseket. Makacskodtak pedig, és pártot ütöttek ellened, és vetették törvényedet hátuk mögé, prófétáidat is meggyilkolták, akik bizonyságot tettek ellenük, hogy őket te hozzá térítenék, és nagy bosszúsággal illettek téged. Annak okáért adtad őket nyomorgatóik kezébe, és megnyomorgatták őket. De nyomorúságok idején hozzád kiáltottak, és te az égből meghallgattad, és nagy irgalmasságot szerint adtál nékik szabadítókat, és megszabadították őket nyomorgatóik kezéből. És mikor megnyugodtak, ismét gonoszul cselekedtek előtted, és te átadtad őket ellenségeid kezébe, akik uralkodtak rajtuk, és midőn ismét hozzád kiáltottak, te az égből meghallgattad, és megszabadítottad őket irgalmasságot szerint sokszor. Hadd kérdezem, milyen összefoglalás ez, és mit mutat ez a mi saját életünkre vonatkozóan? Voltunk már így ebben az életben, hogy igen, beláttuk a bűneinket, nyomorúságba kerültünk, Isten megengedett nyomorúságot a mi bűneink miatt, és akkor hozzáfohászkodtunk, rimánkodtunk, könyörögtünk, az Isten megszabadított bennünket, hozta a szabadulást, és utána mi történt a mi fogadalmainkkal, vagy elhatározásainkkal? Ugyanúgy vissza süppettek a régi helyükre. Újra nem cselekedtük meg. Utána újra nyomorúság, megint az Istenhez fordul az ember, nagy buzgó elhatározás, utána megint vissza süpped. És mit mond? Ezt nem egyszer, sokszor megcselekedték. És erre gondol vissza Jeremiás, hogy megalázódik bennem a lelkem, hogy te hogy viszonyultál hozzám, milyen szeretettel, milyen türelemmel, és én hogy viszonyultam a te kérlelésedhez, mindig megfeledkeztem a te szavadról. Igen, hadd kérdezzem meg, hogy egy-egy élethelyzetben mi is visszagondolunk a mi életünkre ebben a vonatkozásban. És mit mond Jeremiás? Mi itt a csodálatos következtetés, amit kimond? Azt mondja, hogy az Úr kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Mit mért fel Jeremiás? Iszonyatos a pusztulás. De miért engedte meg az Úr? Hogy ne kelljen az egész népet elpusztítania, hanem legyen egy maradék. Ugye a jó fügék és a rossz fügék, emlékszünk itt Jeremiás prófétánál, hogy a jó fügék kerültek ugye a fogságba, akikhez még volt remény, hogy ne kelljen az egész népet elpusztítania a mérhetetlen gonoszsága miatt. Igen, az Isten ezt a fenyítéket szeretetből engedte meg az ő népe életében. Az ő, ha az csak az igazságot és a jogot nézzük, rég elpusztíthatta volna a népet. De mit mond? Nem fogyatkozik el az ő irgalmassága, minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Hadd mondjam, az Isten kegyelme az, hogy itt lehetünk, és van kegyelem idő, ami számunkra még. És akármi történt a múltban, teljesen mindegy, hogy mi minden van a hátunk mögött, teljesen mindegy. Ha most a szívünkre vesszük az Isten kegyelmét, és az ő irgalmasságáról megemlékezünk, az ő hűségében újból meghallgat bennünket. Még van lehetőségünk, hogy hozzátérjünk teljes szívünkből. Hadd kérdezzem meg, ajándék ez lehetőség? Jár ez nekünk? Nem jár. Mit érdemelnénk mindannyian? A végleges elveszést. És mit mond Jeremiás? Vissza-vissza emlékezik a múltra, a mi hűtlenségünkre, de az ő hűségére. És mit mond? Az Úr kegyelmessége, hogy még nincs végünk, mivel nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. Minden reggel megújul, nagy a te hűséged. Menjünk tovább. Csak egy igét gyorsan kiírtam magamnak, ne keressük ki, csak kívülről mondom. Olyan szépen mondja Pál apostol, ha mi hitetlenkedünk, ő hű marad. Ő magát meg nem tagadhatja. De nézzük meg tovább, mit ír. Annyira szép a 25. és 26. vers is, az egész csodálatos, de nézzük meg, mit mond. Jó az Úr azoknak, akik várják őt, a léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Mit mond? Kérdezem. Azt mondja a 25. vers, hogy jó az Úr azoknak, akiknek az ügyét azonnal megoldja és megszabadítja őket? Ezt mondja? Nem. Hanem azt mondja, jó az Úr azoknak, akik várják őt. Várják az ő szabadítást. Ott vannak a nyomorúságban, de ő rá várnak. A léleknek, amely keresi őt. Jó várni és megadással lenni az Úr szabadításáig. Erről a két Biblia versről önmagában rengeteg minden lehetne szólni, de két gondolatot hadd remeljek ki belőle. Az egyik az az, amikor azt mondja, hogy megadással lenni az Úr szabadításáig. Amikor bennünket valami nehézség, valami probléma ér, és sokszor érezzük, hogy a mi rossz döntésünk következménye, vagy bármilyen szempontból valami rossz történik az életünkben, hadd kérdezem meg, ne válaszoljatok, csak kérdezem, előfordult, hogy zúgolottunk már egy kicsit? Hát én azt hiszem, hogy ez majdnem mindenkivel előfordult már. És mit mond Jeremiás próféta? Jó megadással lenni az Úr szabadításáig. Elismerni azt, hogy az ő kegyelmessége az, hogy egyáltalán még nincsen végem. És még ebben is, akármilyen helyzetben vagyunk, az ő irgalmassága mutatkozik meg. Jó megadással lenni. És a másik dolog, amit szeretnék ebből kiemelni, hogy az Istenre való várakozás, az tulajdonképpen mit jelent? Mit jelent várni az Istenre? Ez miben nyilatkozik meg, az Istenre való várakozás? Ez egy passzív tétlen állapot? Ha valaki az Isten szabadítására vár, akkor mit cselekszik folyamatosan? Imádkozik. Ugye? A nyomorúságban, a bajban vár az Isten szabadítására. És nézzük meg, ugyanitt Jeremiás irgalmai második fejezet 19. verse mit mond. Kelj fel, riadj éjjel az őrjárások kezdetén, önts ki, mint a vizet, a te szívedet az Úr színe előtt. Igen, önts ki a te szívedet, mondd el a te problémáidat, a kéréseidet, fordulj hozzám. És az ember ebben az állapotban egyre közelebb, és közelebb tud az Istenhez kerülni. Várni az Úr szabadításáig. Mi nagyon nem szeretünk várakozni. Nem tudom, hogy ki az, aki szeret nagyon várakozni. Én szerintem egyikünk sem igazából szereti ezt a helyzetet. Hadd mondjam, hogy a várakozásnak az időszaka, amikor egy nyomorúságban vagyunk, a legtermékenyebb időszaka az Istennek arra, hogy bennünket az igazi megjobbulás útjára, az ő közelébe tudjon vonni. Mi nem szeretünk várakozni, de a várakozás, ha megadással várakozunk, hatalmas áldásokat rejt magában, és csodálatos következményei vannak. Menjünk tovább, és nézzük meg a harmadik fejezetből, a 31-től 33-ig terjedő verseket. Nézzük meg, hogy milyen csodálatos vígasz és Isten ismeret árad ebből a három Biblia versből. Azt mondja, mert nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vígasztal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát. Milyen érdekes, mit mond? Nem zár ki örökre az Úr. ha meg is enged az ő szeretetében büntető ítéletet, fenyítéket az emberi életében, nem zár ki örökre. Az ő szeretetéből engedi meg. Hogy szól a laodíciai üzenet? Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem. Szeretetből, de nem zár ki örökre. Ha az ember a feddésben, a nyomorúságban, a nehézségben megtalálja az Istent, akkor azt mondja, az Isten tárt karokkal várja, visszafogadja, nem zár ki örökre az Úr. Sőt, ha megszomorít, meg is vígasztal. És olyan szépen fogalmazza, azt mondja, hogy az ő kegyelmességének gazdagsága szerint, nagy az ő kegyelmének gazdagsága? Hatalmas, e szerint vígasztal. És azt mondja, mert nem szíve szerint veri és szomorítja meg az embernek fiát. Hadd mondjam, és ezt most nehezen tudjuk megválaszolni ezt a kérdést, sőt nem is lehet, hogy egy-egy nehéz élethelyzetben, amikor fájdalom, nyomorúság az ember élete, vagy emiatt, hogy ki szenved többet, mi vagy az Isten. Mert ne gondoljuk, hogy az Isten nem szenved. Az Isten ugyanúgy, sőt, sokkal jobban szeret. Miért? Hadd kérdezem, az Isten miért szenved jobban, amikor bennünket valami ilyesmivel kell, hogy meglátogasson? Miért szenved jobban az Isten, mint mi? Miért? Hadd kérdezzem meg, amikor azt hallom, hogy mit tudom én, Pakisztánban egy ember meghalt, akkor, mert belefulladt mondjuk a folyóba, akkor mit érzünk? Szomorúságot, ugye? Hát sajnáljuk. De hogyha egy nagyon kedves hozzátartozónkkal történik ez, akkor mit érzünk? Ugyanazt, mint amit a pakisztáni férfivel kapcsolatban. És miért? Mert közel áll hozzánk, és szeretjük. És hadd kérdezzem meg, az ember tud úgy szeretni, mi egymást tudjuk úgy szeretni, mint ahogy az Isten szeret bennünket? Távolról nem tudjuk. Azt mondja, amilyen magas az ég a földtől, annyival nagyobb az ő szeretete irántunk. Azt mondja, minden szenvedésüket ő is szenvedi. Ezért mondja, hogy nem szíve szerint szomorít meg bennünket, de a mi megtartásunk, a mi üdvösségünk érdekében kell, hogy engedjen meg ilyen élethelyzeteket. Egy rövid idézetet hadd olvassak föl, ugyancsak a Próféták és Királyok című könyvből. Azt mondja, hogy az a kéz, amely porig aláz, a bűnt megfeddi, a gőgöt és becsvágyat megszégyeníti, ugyanaz a kéz felemeli a bűnbánót, a megsebzettet. Aki megengedi a büntetést, mélységes együttérzéssel kérdezi, mit tegyek érted, mit szeretnél. Figyeljük meg, ugyanaz a kéz, ugyanaz a kéz. Nem tehet mást az ő szeretetéből, a szeretetében mind a kettő benne van. A fenyíték, de a vígasztalás, a kiemelés a nehéz helyzetből az üdvösségünk érdekében. Nézzük meg ezek után a következő ige szakaszt itt, a 39-től a 41-ig terjedő verseket, ezt mondja. Mit zúgolódik az élő ember, ki a maga bűneiért bűnhődik? Tudakozzuk a mi útainkat, és vizsgáljuk meg, és térjünk az Úrhoz. Emeljük fel szíveinket kezeinkkel egyetemben Istenhez az égben. Mit mond, mit zúgolódik az élő ember? Azt mondja, ember a zúgolódásnak, a méltatlankodásnak a gondolatát is vesd el. Azt mondja, hogy mindenki a maga bűnéért bűnhődik. És erre azt lehetne mondani, hát nekem nem volt olyan nagy bűnöm, mint a másiknak, és akkor én most mégis többet kell, hogy szenvedjek. Miért? Mit mondtunk? Egy bűn is örökre kizárna az Isten országából. És az Isten pontosan tudja, hogy kit milyen fenyítékkel kell meglátogatni ahhoz, hogy célt érjen el, és gyümölcsöző legyen az az adott nehézség, megpróbáltatás, amit megenged az ember életében. De menjünk tovább, és olvassuk el az 56-tól az 58-ig terjedő verseket. Itt van ebben az ige szakaszban az számomra az egyik legkedvesebb Biblia vers az egész Szentírásban. Így olvassuk az 56-tól 58-ig. Hallottad az én szómat, ne rezsd el füledet sóhajtásom és kiáltásom elől. Közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak téged, mondd, ne félj. Tereld meg, Uram, lelkemnek perét, váltsd meg életemet. Mit mond egy csodálatos könyörgés, hogy hallottad a szómat, ne rejtsd el füledet az én sóhajtásom és kiáltásom elől. És utána mit mond? Közeledj hozzá, mikor segítségül hívlak téged. És mondd nekem azt, hogy ne félj. Olyan szép ez a Biblia vers, annyira szeretem. A kisgyermek, ugye, azt mondja, hogy bátoríts engem, vigasztaljál meg. Azt mondja, mondd nekem azt, hogy ne féljek. Jól esik az embernek, hogyha valaki azt mondja nekünk, hogy ne félj, jól esik? Mondjuk például, csak egy példát mondok, mondjuk egy műtét előtt állok, és akkor beszélek valakivel, aki hasonló műtéten átesett, és azt mondja, ne félj, ez rutin műtét, ezt már a portás is megcsinálja, azt nem ismerjük ezt a kifejezést, egy vakbél, ez pillanatok, ne félj semmi. Jól esik az embernek? Jól esik. De hadd kérdezzem meg, az az ember tud nekem igazából segíteni? Ott lesz a műtéten, ő csinálja? Nem. Tehát, és még az is jól esik, hogyha az embernek egy másik ember vigasztalja. És amikor az Isten mondja azt nekem, hogy ne félj, akkor annak van jogalapja, nem? Mert ő tudja, ő ott lesz annál a műtétnél, ő fogja az orvos kezét irányítani, és ha ő mondja nekem azt, hogy ne félj, micsoda hatalmas bátorítás. És azt mondja Jeremiás, közeledj hozzám, mikor segítségül hívlak, és mondd, ne félj. Tereld meg, Uram, de utána mit mond? Tereld meg, Uram, lelkemnek perét, váltsd meg életemet. Igen, az Úrnak le kell terelnie mindannyiunk bűnét az életünkben, de váltsd meg az én életemet. A bűnt nem tudja következmény nélkül hagyni, de váltsd meg az én életemet, és közeledj hozzá, amikor segítségül hívlak téged. És befejezésül a könyvnek az utolsó gondolatait szeretném felolvasni, hogy fejeződik be ez az imádságos gyötrődés, könyörgés, hogy fejeződik be ez a bibliai könyv. Nézzük meg, mennyire csodálatos gondolatokkal. Az 5. fejezethez lapozzunk, és ott megint az első szakaszban a nyomorúságot említi fel, hogy milyen nyomorúságba kerültek a saját földjükön, meg persze a fogságba kerültek is. Azt mondja az első vers, emlékezzél meg, Uram, mi esett meg rajtunk, tekintsd meg, és lásd meg gyalázatunkat. De utána nézzük meg, a 16. vers mit mond. Elesett a mi fejünk koronája, jaj most nékünk, mert vétkeztünk. Igen, nyomorúság, vétkeztünk. De nézzük meg utána, hogy fejezi be a 19-től 21-ig. Te, Uram, örökké megmaradsz. A te királyi széked nemzedékről nemzedékre. Miért feledkezel el örökre mi rólunk? Miért hagysz el minket hosszú időre? Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. Mit mond? Gyötrődik, hogy Uram, miért hosszú időre, miért hagysz el? Te örökké való vagy, de a te irgalmasságod is, miért hagysz el minket hosszú időre? Gyötrődik, könyörög az Istenhez. És milyen gyönyörű a 21. vers, mit mond? Téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. Újítsd meg a mi napjainkat, mint régen. És én szívemből kívánom, hogy ez az isteni elgondolás és terv, amit a mi megjobbulásunk érdekében, mindannyiunk életében az Úr megalkotott a megváltási tervet, ugye mindannyiunk életére ez külön-külön le van bontva. Én kívánom, hogy az Istennek ez a jóság, a szeretete, hosszú tűrése bennünket igazi megtérésre tudjon vezetni. De egyetlen egy gondolatot még szeretnék felolvasni. Több mindent kiírtam, de talán csak egyetlen egy gondolatot, azaz kettőt. Azt mondja, hogy Teremtőnk és Urunk, akinek hatalma végtelen és büntetése rettenetes, az embert minden eszközzel bűnei felismerésére és megbánásra akarja vezetni. És utána nézzük meg ezt a nagyon szép utolsó záró gondolatot. Azt mondja, a föld minden népe előtt meg fogja mutatni, hogy győzelmet hoz ki a látszólagos vereségből, és hogy menteni akar, nem pusztítani. Igen, kénytelen megengedni sok-sok nyomorúságot, de mit fog majd mindenki meglátni? Hogy a látszólagos vereségből ő győzelmet fog kihozni, ha az ember engedi magát, és az a fohásza az embernek, amit Jeremiás is mond, hogy téríts vissza, Uram, magadhoz, és visszatérünk. És ezt kívánom mindannyiunknak az ő végtelen kegyelméből. Amen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, olyan mélyen megalázódik a mi szívünk, lelkünk, ahogy Jeremiás próféta is fogalmazza, amikor mi visszagondolunk a te sok-sok jó téteményedre, a te sok-sok irántunk tanúsított szeretetedre, a sok-sok intésre, kérlelésre, amelyet olyan sokszor nem vettünk figyelembe. Istenünk, édesatyánk, köszönjük a te végtelen hűségedet, irgalmadat, szeretetedet, hogy te minden eszközt megragadsz arra, hogy bennünket a mi bűneinkből, a mi hálátlanságunkból kiragadjál. Istenünk, édesatyánk, adjad, hogy mi megismerjük valóban a te irántunk tanúsított szeretetedet, és adjál a mi szívünkbe igazi szeretetet te irántad. Urunk, mi nem tudunk megváltozni semmi más úton, csak hogyha te megtisztítasz bennünket, de nekünk erre vágyódnunk kell, és csak akkor tudunk igazából vágyódni erre, ha megismerjük, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Adjál szeretetet, Urunk, és hálát te irántad, és adjad, hogy az irántad való szeretetből és hálából téged tudjunk követni, és adjad, hogy megértsük azt a nagy szeretetet, hogy te azt akarod, hogy mi veled legyünk egy örökké valóságon keresztül, és ezért sok mindent megengedsz a mi életünkben, hogy ez a cél meg tudjon valósulni, hogy el ne kelljen nekünk veszni, hanem örök életünk lehessen. És Urunk, amikor mi panaszkodunk sok minden miatt az életben, kérünk téged, adjad, hogy mindig jusson eszünkbe, hogy a mi bűneink miatt, Jézusunk, neked kellett azt a minden emberi elgondolást felülmúló szenvedést elszenvedni. Urunk, miért is panaszkodunk mi akkor? Kérünk téged, adjad, hogy ez ne csak egy szó legyen a mi ajkunkon, hanem minden nyomorúságban, élethelyzetben eszünkbe jusson. És Urunk, adjad, hogy a szívünkből a hála soha ne fogjon ki azért, hogy valóban te mindent megteszel, hogy mi veled együtt örökkön örökké ott lehessünk te nálad. Így kérünk, hogy légy velünk, vezessél bennünket, te ismered a mi életutunkat, a mi múltunkat, a jelenünket, a jövőnket, te igazgass a mi útainkat, és légy velünk, kérünk, és cselekedjél mindannyiunk életében többet, mint kérni tudnánk, a te hűséged, szereteted és irgalmasságod által. Amen.